a parfum készítésről olvasgattam néhány dolgot, és meglepően vettem észre, hallottam én erről már régebben, hogy olyan hozzá, olyan adalékok is vannak a parfümbe, amit külön nem nagyon használnánk, vagy pedig külön büdösnek mondanánk. De ott abban a mennyiségben különös minőségű parfümöt hoznak vele létre. A lelki illatról gondolkodtam, és azon is, hogy Isten miket használ fel arra, hogy mi illatozzunk. Talán nem odavalónak gondolom a szenvedést, a megpróbáltatást, a nehézséget, és Isten oda teszi ezt a hozzávalót az életünkbe, hogy illatot gerjeszünk. Hát az az imádságom, és azt szeretném, hogy amikor ezeket a hozzávalókat Isten odaadja az életemhez, akkor valóban róla tudjak illatozni. Aztán illatmondásokat kerestem, és találtam is jó néhányat, ami úgy megragadta a figyelmemet, a szívemet, és egy-egy illatmondást szeretnék megosztani a testvérnőkkel. Nézzünk meg egy idézetet. Mark Twain, a híres amerikai író, írta azt, hogy a megbocsátás az az illat, melyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa őt. Csátást, megbocsátó lelkületet a
bűnöknek. Most szeretnénk most igét olvasni, akinek volt bőven, amit megbocsásson, és nem csak sok embernek is kellett megbocsátani, nem csak egynek, és pedig Királyok második könyvéből olvassuk fel az ige részt 5. versétől. Ötödik rész, igen, Királyok második könyve, 5. rész, 1. versétől olvasom az igét. Naamán az arámok királyának hadsereg parancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. És így szólt úrnőjéhez, bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta: menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és itt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rendruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt: most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgálmat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael király felolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ügyet keres ellenem. Amikor Elizeus az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsiával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor majd újra megtisztul a tested. Eddig olvassuk most ezt az igét. A csúcspontját nem olvastuk fel ennek a történetnek, de a nagy része az egybegyűlt testvérnőjének nagyon jól ismeri ezt a történetet, és a csúcspontját még idézném, szó szerint az ige szerint. Amikor kijött a folyóból, megújult az ő teste, mint egy kisgyermeké. Akkor visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez. Bement, megállt előtte, és ezt mondta: imé tudom már, hogy nincs az egész földön Isten, csak Izraelben, ezért a te szolgád nem áldozik többi idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Egy gyógyíthatatlan beteg teljesen meggyógyult. Egy pogány ember hisz az élő Istenben. Hogy történhetett ez? Hát úgy, hogy egy neve nincs kislány, megmutatta neki a szabaduláshoz vezető utat. Ezt a kislányt portyázás közben rabolták el a szíriaiak, és kiderült, hogy mély istenhite van. Ismeri az élő Istent és a prófétát, aki őt képviseli az egész Izraelben, és nem csak ennyi, hanem meg is vallja, hogy igen, ő tudja, hogy ki a megoldás erre a problémára. Tudja, hogy csak Istennél van a szabadulás. Észrevétlenül illatozott ez a kislány. Csak két mondat van róla a Bibliában, és szeretném, hogy most együtt gondoljuk végig ezt a történetet. És három gondolat köré szeretném csoportosítani a mondandómat. Az első az, hogy az illatozás a tartalomtól függ. Nem az edény formájától, minden ilyen illatos folyadék vagy krém egy edénybe tárolandó, de nem a formájától függ. Most ez a kislány, amikor oda került az urához, valószínű, hogy a rabszolgatartó nem azért vásárolta meg, mert elragadóan nézett ki. Ugye? Kislány, így van emlegetve az igében, és el lehet képzelni, egy rabszolga kislánytól azt várják el, hogy dolgozzon, nem hogy jól nézzen ki. Na most, és mégis tudott illatozni. Nagyon tetszik nekem ez a történet, ez a jellemvonása ennek a kislánynak, és Naamánnak sokkal inkább többet szolgált, mint azt Naamán valaha elképzelte volna. Mert nem a nagy márka nevek, vagy a hírnevek adják az illatot. Nincs neve ennek a kislánynak, hát volt, csak nem az igében nyilván, nem így szólított meg, hogy neve sincs, hanem hadd most szólítsuk ebben a pár percben együtt, most úgy, hogy neve sincs kislány. Ugyanis ő illatozott, a szülei nevelték így őt. A szüleinek volt meg az a lehetőség, hogy bemutassák nekik az élő Istent, neki az élő Istent. És nincs az Ószövetség nagyasszonyai közé sorolva ez a kislány, hanem, mert még kislány. De Isten előtt nincs különbség királynő meg rabszolga között. Ő a rabszolgát is ugyanúgy fel tudja használni, ha az engedi. Pedig még csak a nevét se tudjuk. Feltevődik bennünk a kérdés, hogy milyen szülői ház lehetett ez, ahol felnőtt ez a kislány. Sok mindent el tud sorolni egyszerre az Izrael Istenéről, hogy mit tesz, hogy van profétája. Mintha személyesen ismerni ezt a profétát, pedig lehet, hogy soha nem találkozott vele, de hallott róla. Többször a szüleitől naponta hallhatta azt, hogy ki is ez a proféta. Mi is történhetett ott a Sunemita asszonynak az házában, emlékszünk nagyon jól mindannyian. Egészen pontosan ismerte a történeteket, amiket a szüleitől hallott. Ezek a szülők meggyőződéssel beszéltek az élő Istenről. Nem csak úgy immelámmal, hogy hát milyen jó, hogy mi is Izraelhez tartozunk, aztán itt majd valahogy elérdegélünk, és persze, hogy Isten megszabadít, mert hát ő neki ez a tulajdonsága, és gondunkat viseli. Na, ismerjük ezeket a kegyes szólamokat, mi is nem. Ők meggyőződéssel beszéltek. Ott van a gyerek előtt, aki mindannak ellenére, hogy olyan kicsike volt, a szívébe véste a hallottakat, és személyessé vált a hite időközben. Hadd tegyünk fel magunknak egy kérdést, hogy tudunk-e mi gyerekeink előtt otthon olyan meggyőződéssel beszélni az élő Istenről, hogy az komolyan vegye a mi hitünket, hogy hitelesekké váljunk előttük, hogy elevenen éljen majd akkor bennük, majd akkor is, amikor kilépnek a ház küszöbén. Ebben a mai világban, ami nem hasonlítható össze a rabszolgatartó rendszerre, viszont ma is ez a célja az ördögnek, hogy rabszolgát csinál minden ember lelkéből. Maradjon ott bennünk ez a kérdés, és vigyük magunkkal. Krisztus illatozó keresztényeket vár a világ, És Isten elkészítette nekünk ezt az utat. Úgy, hogyha bennünk lakik az élő Krisztus, mi tovább illatozhatjuk őt. Ő a tartalom. Azt mondja, az igai Krisztus jó illata vagyunk, ezt már többször is hallottuk ma, és nem hadd legyen élővé ez az ige számunkra. Őt kell terjesztenünk. A mi családoknál van egy érdekes természeti csoda. Szeretném, hogyha most egy kicsit ezt végig gondolnánk. A mi család egysége az anya illatában rejlik. Ő a mi család központi alakja. És nem csak azért, mert általa népesedik a család, hanem azért, mert ő tartja össze az egész nagy családot. Most nem akarok itt szakmai titkokba bocsátkozni, nem is értek hozzá. Csak amennyit olvastam az ide tartozó részt, szeretném elmondani, hogy mivel is tudja megvalósítani azt, hogy összetartsa a családját, van egy bizonyos illatmirigye, amelyből folyamatosan bocsátja ki az illatot. És minden anyának megvan a maga sajátos illata. Feronnak hívják, és nem csak ennyi, hogy ő kibocsátja, hanem közvetlen közelébe 10-12 méhecske van, akik szüntelenül veszik át tőle ezt az illatot, és ott tevékenykednek körülötte, és továbbítják a kaptárban többi dolgozó méhek felé, és majd ezek, amikor kirepülnek, viszik magukkal ezt az illatot, megjegyzik, és ugyanígy találnak majd vissza a kaptárba, a saját kaptárukba, mert ha 100 kaptár van, ők nem fogják azt eltéveszteni, nem mennek vissza más kaptárba, csak a sajátjukba, ahol ezt az illatot fogják felismerni. Szóval ez egy tájékozódási forrás is. Az illatról ismerik meg egymást. Van egy olyan is, hogyha megbetegszik az anya és elpusztul, oda a család, depressziósak lesznek, amelyek nem tudnak dolgozni, kell tenni arról, hogy legyen új anya, hogyha meg akar tartani a méhész a családot. A hívő közössége is hasonlóképpen működik. Jézus Krisztus, ami drága megváltunk, a központi személyiség, és nincs, amiért elcsüggedjen az Isten népe, vagy lusta, vagy depressziós, vagy terméketlen legyen. Mert hordozhatjuk az ő illatát, amely megmásíthatatlan. Ugyanakkor felismerhető az ő szentsége, tisztasága, egyenessége. És akkor nem tévedünk el. Adjuk tovább egymásnak az ő illatát, újra meg újra, megerősítve egymás, mint testvérek. Adjuk tovább egymásnak, a körülöttünk élő embereknek ezt az illatot, hogy megismerjék ők is a Krisztust. Ez volt az egyik gondolat, hogy az illatozás a tartalomtól függ. A második az, hogy a Krisztus illatának terjesztését akarni kell. Akarva, akaratlanul illatozunk, ugye erről már volt ma többször is szó, de hogy milyen illatot terjesztünk, ez csak is rajtunk áll. Nagyon érdekes világban élünk, az instant dolgok világába, ismerjük az ilyen kávét, pillanatok alatt oldódik, van ilyen krumpli, instant mikrohullámú melegítés, instant vasalás, instant bankszolgáltatás, tudjuk a sor tovább mi is folytatni, biztos. És vannak, akik úgy is gondolják, hogy maga az illatozás is egy ilyen dolog. Nyilván, hogy a bűn így automatikusan terjed, belőlünk is, ha nem vigyázunk, de a Krisztus illatához idő és erőfeszítés kell, azt akarni kell terjeszteni. Feltétele van, és ez az újjászületés. Azt mondja a Rómabeliekhez írott levél 11. versenek, a 11. résznek a 17. verse, hogy miután beoltattunk a szelíd olajfába, részesé lettünk az olajfa illatának. Ez egy szabad fordítás. Miután élsz többé nem te, hanem a Krisztus, akkor hordozod az ő illatát, Galata 2:20. Ugyanakkor ezt minden nap meg kell harcolni. Ez egy nagyon kemény, következetes harc lépésről lépésre. Természetes folyamat, de harcolni kell, akarni kell. Mert a megszentelődés mindig harcba kerül. A Jézus Krisztus jó illata lenni azt jelenti, hogy az ő indulata, jelleme, természete árad belőlünk, ezt továbbítjuk. Milyen az ő természete? Olvassuk a Bibliába, a lázatos szelíd. Szerető, áldozatkész, szolgálatra kész, lemondásra kész, hűséges, mint halálig. Krisztus illata nem instant. Azt mondja az ige Máté evangélium a 11. részében, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Egyik városban összegyűltek a lelkipásztorok, hogy megbeszéljék, hogy Moody evangélistát biztos olvastunk róla, meg hallottunk róla, meghívják evangelizációra. A megbeszélés végén felállt egy fiatal ember, aki igazából nem akarta őt meghívni, és azt kérdezte, hogy miért épp Moody? Miért? Talán Moody-nak monopóliuma van a szent élekre? Tudjuk, mit jelent monopólium, teljes és kizárólagos tulajdonjog. Hát csönd lett, és majd egy tapasztalt idős testőr fölállt, és azt mondta, hogy nem, Moody-nak nincs a monopólium a Szentléleknek, hanem a Szentléleknek van monopólium, a teljes monopólium a Moody-ra. Azt mondja az ige, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, János 7.38, vagy az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kutfeje lesz ő benne, János 4.14, János evangéliuma. Az illatozáshoz nem sok tapasztalat kell, vagy tudomány. A felolvasott történetünkből is láthatjuk ezt, hogy ennek a kislánynak nem volt ilyesmije. El lehet képzelni egy rabszolga kislányról. Nem kell az illatozáshoz sok tapasztalat vagy tudomány, hanem engedelmesség. Engedni, hogy a Szentléleknek monopóliuma legyen az életem felett. És oda, hova tett engem az Isten, ott mondjam azt, amit tudok róla, amit megtapasztaltam vele. Mindazoknak, akik körülöttem vannak, mondjam, adjam tovább, szeretet. Te, hitte, és azzal a felelősséggel, amit nekem ad az Isten. Ennyit tett ez a kislány is csak. Mind az, amit ő kapott, azt a lehetőséget, azt kihasználta. Mindannyiunkból árad valamilyen légkör. Most egy pillanat erejéig vizsgáljuk meg, hogy mi árad belőlünk. A haragnak, a szeretetlenségnek az illata, vagy az öndicséret szaga? Milyen illat van körülötted, körülöttem? Az énem kellemetlen szaga? Ha megszólalok, kíséri a beszédem a Krisztus jó illatja. Nem illatszer, nem mesterkélt mese, hanem az Úrral való mély kapcsolat illata. Van-e bennem valaki, a nagybetűs valaki, aki kiáradjon belőlem? Jobb könyvében van egy nagyon kedves ige, hogy a fának reménysége van, hogyha levágják, újra kihajt, még ha megaggódik is a földben a gyökere. A víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete, Jobb 14.9. Amikor az élő víz, az Isten szavának az illata áradni kezd, akkor a legöregebb, a legavasabb, a legkivágottabb fa is tud hajtani új hajtást. Árad-e belőlünk ez az élő víz, amit mindenkinek éreznie kell? A harmadik gondolat, ami szeretnék említeni, az, hogy az illatozás a nehéz helyzetekben mutatkozik meg leginkább. Nagyon kedves volt az az idézet, amit Cuszka említett, mielőtt ide feljöttem volna. Én is azt mondanám itt el, hogy ha elképzelünk egy gyönyörű szár rózsát, hogy az nagyon szépen illatozik, abból a jó bordó kelti rózsára kell gondolni most, aminek páratlan illata van. Ha rátapos valaki, akkor illatozik igazán. Amikor ránk taposnak, mert megtörténik. Ki szeretnénk spórolni, elkerülni, kivédeni a mi életünket, a gyerekeink életében nem tudjuk. Ez bekövetkezik. Amikor ránk taposnak, akkor mutatkozik meg, hogy igazából mi is van bennünk. Nem mindegy, hogy nehéz helyzetben hogyan illatozunk. Mert csak az jöhet ki belülünk, ami ott benn van. Ez a kislány sajnáltathatta volna magát. Meg sajnálhatta volna ő is saját magát. Hát rabszolga. A szüleid lázadhattak volna Isten ellen, hogy mi féltünk téged. Úgy neveltük a gyereket, és te mi is engedted, hogy ebben a messzi idegenbe kerüljön a gyermekünk. Oda kerül ez a kislány ebbe a családba, és nem haragszik rájuk. Pedig ellenség. Ugye? Ellenséges néphez tartozik ez a család. Nem haragszik rájuk, nem veti meg őket, hanem még jobban őrzi azokat az ígéket, amiket otthon hallott, amiket a szívébe vésett. És megtanul ebben a környezetben még jobban ragaszkodni az élő Istenhez, mert tudja, hogy csak a vele való közösségben van védettsége és élete. Ez a kislány nagyon nehéz helyzetben volt. Nem szeretnénk ilyen helyzetbe kerülni egyikünk se, ugye? De ő abban a helyzetben is a saját ellenségei felé is tudott jó illatot terjeszteni, mert a jó illat az ellenség felé is ugyanúgy terjed, mint a barát fele. Ez a kislány szerette az ellenségét. Mind a mellett, hogy az ő katonái rabolták elő, de mégis fáj neki, hogy mi van ezzel az emberrel. Nem örül, kár öröm, mert hogy na, úgy kell neki, utolérte az Isten újja. Kellett neki engem ellopni, most itt az Isten büntetése, és én végignézem, hogy most hogyan múlik ki. Még csak közönösen se nézte. Hanem azt mondta, nem mondta azt, hogy ez nem az én dolgom, hanem abból, hogy oda ment az úrnőjéhez, nem kérdezte őt senki, nem kérte meg őt senki, hogy valamit tegyen, egy lépést is az ura életének érdekében, hanem oda ment. Bátorságot vett, hogy odaálljon elé, ez arra enged utalni, hogy gondolkodott azon. Forgatta a szívében, hogy neki itt valamit kell tenni, itt van ez az ember, ebben a szörnyű helyzetben, és tudom, hogy az Isten hatalma működik nálunk otthon, a proféta által. Össze kellene valahogy őket hozni. És tette a dolgát. A nehéz helyzetben is illatozott. Ahhoz, hogy az illat áradhasson, valamit tenni kell. Mária összetörte az edényt. Azt a drága alabástrom edényt. Hogy a ház megteljen a kenet illatával. Befogadtad már Jézust, de nem jön ki az illat. Ott van benn. Zárt edény ez a szép alabástrom edény, de még nincs összetörve. Én úgy fogalmaztam, hogy ez az énem. Azt mondtuk, hogy nagyon törékenyek vagyunk, mint nő, mint elhangzott ma. Hát én úgy tapasztalom, hogy ez az amúgy nagyon törékeny alabástrom edény, amikor össze kell töressen Isten előtt, akkor nagyon kemény. Tiltakozik az ellen, hogyha az Isten összetöri. Kész vagyok-e, hogy engedjem azt, hogy az Isten az én éjem mélyében összetörjön, hogy az kifoljon, amit rám bízott, hogy szétáradhasson. Betánia Mária mindent odaadott az Úrnak. Mindent. Az Úr ma egészen pontosan oda akarja tenni az ujját arra részére az énemnek, amit még nem adtam át. Engedjük. Pál apostol úgy látta a szolgálatát, mint egy oltára tett áldozat. Mint olyan áldozat, amely által Krisztusnak illata terjed, ellenállhatatlanul. Az élete, mint a lehelet, mint a pára, Krisztus áldozatának jó illatát hordozza. Ilyen a mi szolgálatunk is. Azt mondja az ige 2 Korintus 6:10-ben, hogy az élete, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és imé élők, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mind akiknek nincsenek semmiük, és akiké mégis minden. Erre utal Pál apostol a Filippi 2:17-ben, amikor ezt írja magáról. De ha kiontatom is ital áldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Nagyon különleges, képes beszédet használ itt az ital áldozatként való kiontatás, ez egy technikai kifejezés, ami az áldozatokhoz tartozó cselekményre utal. Az áldozatoknál az állatot előbb leölték, majd elégették. Az áldozó ezt követően vett egy csésze bort, és ráöntött az áldozatra, amely az oltáron égett. Mivel az oltár forró volt, a kiöntetés azonnal eltűnt a felcsapó gőzben. Valahogy így lehetne ezt másképpen mondani, hogy tudom, hogy aggódtok miattam, Pál mondja, mivel Rómába vagyok bezárva, és meg lehet hamarosan áldozatként mutatnak be egy pogány oltáron, de az életem nem számít. Csak a ti hitetek számít. A ti hitetek az igazi értékes áldozat. Amikor engem kivétkeznek, az csak az ital áldozat lesz, csak az az ital áldozat lesz, amit a ti sokkal értékesebb áldozatotokra öntenek. Én hamar eltűnök, de az életem illata érezni fog még egy darabig. Befejezésül azt szeretném mondani, hogy a Krisztus illata állandó. Csak hagynunk kell, hogy betöltsön, hogy tovább áradjon belőlünk. Amen.
Atyám kérdezetben csak ott lakhatom, biztonságom csak tőled kapom. Újjáig teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy megvédszem karod. Tarts meg thank you.
imádkozás, ha megállunk néhány percre, és csendben imádkozunk, lehet arra nem lesz lehetőség, hogy most sokan hangosan imádkozunk, de úgy csendben mondjuk el az Úrnak
azt, amit szeretnénk változtatni az életünkben, vagy megköszönni, ha örömöt adott az Úr valami miatt. Csendesedjünk el, és így imádkozunk, és kérem szépen Jucikát, hogy jöjjön ide előre, és ő fejezze be majd ezt a csendes imádságot hangosan, és utána kérjük a bizonyságtevését is.
Itt vagyunk a te házadban, és ez az érdekes, de csodálatos témakör, amiben itt beleilleszkedünk a mai napon, úgy megbátorít, megvigasztal, felemel, és elhatározzuk, hogy ezután is rád bízzuk magunkat, és kérjük, hogy tarts te a kezedbe bennünket. Tapasztaltuk is, és ezután is akarjuk, hogy te légy mindenünk. Te légy az, aki velünk vagy a napjainkban, akármilyen korúak vagyunk, akármilyen sorsunk van. Én is hiszem, vallom, Uram, hogy te ezt megteheted, és ezt teszed, ilyen jót teszel velünk. Köszönöm néked, hogy én is itt lehetek ezen az alkalommal. Amen.
Még egy illatmondás, mielőtt átadnám a szót. Boldogság olyan illatszer, amelyet nem hinthetünk úgy másokra, hogy néhány csepp ne jusson nekünk is.
Én is szeretettel köszöntöm testvérnőimet. Ritka alkalom, hogy én ilyen összejövetelen vagyok. A munkám olyan, hogy hétvégén is dolgozom. Szombat is rendes munkanap. Ezért most ez egy különös alkalom nekem. És ezért nem ismerek sokakat, csak a Szatmáriakat, meg egy néhány testvérnőt, és jó volt ez a néhány perc ismerkedni. Hát, érdekes dolog, ami történik velünk az életünkkel. Hogyha a bizonyságtevésemnek mondjuk címet kellene adni, akkor azt mondanám, hogy Isten tartja kezében a sorsunkat. Érdekes, hogy ugyanezt az énekeltük meg most. Emlékszem, tehát én Szatmárra több mint 40 éve kerültem, igazából házasság céljából lettem szatmári, úgy kerültem ide, és hát keveset tud az ember fiatalon az életről, mert nincs tapasztalata, és nem látja a jövőt. Aztán már voltam egy 8-9 éves házasságunkat éltük a férjemmel, mikor az egyik családi gyerekünk elébem állt, és azt mondta, Jucika, neked miért nincs gyereked? Hát ez a kérdés nagyon váratlanul ért. Nem is tudtam egy gyereknek mit lehet mondani ebbe a témába. Aztán hirtelen, hát biztos az Úr adta ezt a gondolatot, azt mondtam neki, te biztosan nem tudod, hogy nincs minden néninek gyereke? Nincsen, kérdezte nagy szemekkel. És ez neki elég volt ez a válasz. Nemrég a gyülekezetünkbe járt vendégségbe Bálint Pálné Halász Ibolya, éppen gyerekbemutatás alkalmából, és két fiatal anyukának, amit tanácsolt többek között, ez nagyon megragadott engem, azt mondta, legyetek nagyon jó édesanyák, mert még lesz több gyereketek, itt vagyunk mi. Még mi is a ti gyerekeitek leszünk nem sokára, és minket is kell szeressetek, gondozzatok, és ezen úgy elgondolkoztam. Mert hát igazából ez nekem is az érzékeny pontom, megvallom előttetek, az, hogy nekem nincs gyerekem, az érdekes módon nem viselt meg. A bibliai asszonyok eszembe jutnak, és némelykor szégyeltem magamat, hogy én nem szenvedek, nem sírok, nem megyek orvoshoz, és még Istenhez sem. Nem jöttem úgy, hogy könyörögjek, kérjek, nem hibáztattam se Istent, se embert, de érdekes módon a férjem is olyan jó egy hullámhosszon vagyunk. Ezt úgy elfogadtuk, és ez így jól is van. Biztos vagyok benne, hogy Isten ajándéka. Egy orvosi rendelőbe várakoztam egyszer, és ott a kezembe akadt egy olvasnivaló. És az író, a cikknek az írója arról beszélt, hogy az ember sorsába minden ajándék. És akkor sorolta. Ajándék, ha beteg vagy, ajándék, ha árva leszel, ajándék, ha férjezetlen maradsz, ajándék, ha gyereked nincs, és ajándék a halál is. Tehát így, ahogy végig gondoltam, ezt teljesen igazat adtam, és akkor azóta is gondolkozom ezen, hogy szerettem volna megismerni olyan testvérnőt, a Margitkát Nagybányáról egy köszönés erejéig megismertem. Megtudtam a csoportunkban, hogy neki sincsen gyereke, de most lehet, hogy az a normális, hogy könyörögjél, és mindent elköves, csak hogy anya lehess. Hát lehet, hogy én egy ilyen normálatlan nő vagyok, de ez így jó, hát Isten így teremtett, és a házasságunk kezdete óta sem nem gyötrődtünk ezért a férjemmel. Olyan úgy élünk, mint ti, bárki, tesszük a dolgunkat, hol jól, hol nem jól, aztán ugye tudjuk, hogy hol lesz jóvá az életünk, meg a beszédünk, meg a cselekedetünk. Hát ehhez visszatérek, amit a családi gyerekünk mondott akkor, már ő is családos ember, hogy miért nincs gyereked. Hát az ember általában úgy van ezzel, hogy szégyeli. Én nem is igazán szégyeltem. És nem is zavart. Úgy éltünk, hogy ez természetes volt. A családunk nagyon kedves, szerető család mindkét részről. Nem volt olyan, hogy valaki mostan bántson, hogy valami véleményezzen. De hát lehet, hogy mások, nem gyerekek, inkább kíváncsiak voltak arra, hogy miért nincs gyerekem. De most már elmondtam, hogy hogyan éltük ezt meg, és hogyan éljük meg ma is. Persze, amit az Ibolya testvérnő Nagyváradról mondott, az már inkább érint. Mert az idő telik, ugye? Voltunk mi is fiatalok, szebbek és fiatalabbak, aztán változunk, gyengülünk, megbetegszünk, és egyszer csak elmegyünk. És akkor általában ez, hogy ki lesz akkor a barátom. Érdekes módon a családunk gyerekei felnőttek, és egyik sincs körülöttünk, hogy azt mondjuk, hogy na hát itt vannak ők, majd ők biztos fognak szeretni. Ki lesz a barátom? Ki lesz a testvérem? Az Úr Jézus azt mondta egyszer a tanítványoknak, titeket barátaimnak mondalak, mindent, amit az atyától hallottam, tudtul adtam néktek. Hát ez nagyon jó, ez nekem nagyon sokat jelent. Ha arra gondolok, hogy Istenről olyan sokat tudunk, hiszen az Úr Jézus, ami megváltunk, ami barátunk lett, és akkor ő tudtul adta nekünk, amit az atyától hallott. És akkor, ha ezt mi tudjuk, ez elég, de elég? Csak akkor elég, hogyha ezen így elmélkedtem ki, lehet, hogy egyet értettek vele, hogyha nem csak a tudást, hogy én tudok Istenről, tudok a megváltásról, tehát ezeket raktározom el, hanem valahogy a gondolatunk, a szívünk. Tehát ha csak hitvalló keresztjén vagyok, az nem elég. Ha nem alkalmazom azt, amit tudok az Isten igéjéből, csak ez emel fel, mikor arra van szükségem, vagy ez bátorít meg, vagy ez egyáltalán így van, így működünk jól, mint hívő emberek. A barátokra visszatérve, az ember úgy érzi jól magát, ha tudja, hogy van valaki-e. Úgy érzi biztonságosan a helyzetét. Főleg, hogyha előre tekintünk, még ezt a 10-20 évesek nem tudják, de majd nem soká megtapasztalják, akkor gondolkozunk. A Bibliából tudom, hogy ahhoz, hogy barátaink legyenek, barátságosaknak kell legyünk. Tehát nem várhatjuk azt, hogy én itt vagyok, aztán engem szeressenek. Tehát mindenképpen itt a kezdeményezés. Én ezt látom és tapasztalom. Sajnos elég kevés időm van, hogy ezt gyakoroljam. Hát ezt, na, így idős koromra foglaltabb vagyok, mint fiatalabb koromban, akkor meg még nem kerestem úgy a barátságokat. És akkor ebbe szeretném magam gyakorolni, hogy barátaim legyenek a fiatalok, a gyerekek. És nem tudunk mindenkivel barátkozni, de legyen egy néhány. Nem is bírná ki a testünk. Mindenkivel egyformán barátságban legyünk. Ez csak egyedül Jézus tudja. De a mi testünk nem. De hogy legyen egy-két barátunk, vagy több, ezt nekünk kell kérni az Úrtól, és kell tenni lépéseket. Aztán van egy kedvenc igém. A János 14:27-ből az utolsó kis mondat, foszlány. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Hát ez érdekes. Ugye ismerjük ezt mind, mert még már gyerekkorban tudunk nyugtalankodni. Vagy félünk a büntetéstől, vagy az iskolába dolgoktól, szüleinktől, főleg ha szigorúak. De ezt aggódásnak is lehet nevezni, a félelmet, a nyugtalankodást. Odáig eljuthat az ember, hogy retteg. Biztos ismeri mindenki ezt az érzést, aki itt van. Rájöttem, hogy az aggodalmaskodás olyan, amit megengedek magamnak. Ha megengedek magamnak, gondolkozom tovább, akkor ez azt jelenti, hogy tudom irányítani a gondolataimat. Most felteszem a kérdést, hogyan? Két dolgot találtam. Úgy, hogyha teletöltöm az elmémet Isten igéjével. Nem csak úgy, hogy gyorsan reggel olvasok valamit, elnekéssek, ezt is ismerjük, ugye? Hanem Ez is valami, mert ott zötyög bennem, így megyünk a munkahelyre, vagy az iskolába, hogy valami ott oda került, hanem többet is, és minél többet. Ezt a családomtól is látom, és annyira drága szüleinktől is láttuk. Aztán Ildikó sógornőm egyszer azt mondta, hogy az igét úgy kell használni, meg kell rágjuk, mint az ételt. Ha az az ige, az a lelki eledel, akkor rágjam meg, és nyeljem le. És ezt is gyakorolhatjuk, azért mondom mostan el. A másik, amivel tudom irányítani a gondolataimat, hogy minden helyzetet Isten kezébe tegyek le, és benne bízva ott is hagyjam. Hát ezt be is úgy érzem, hogy még nagyon kell igyekezzek. Aztán végezetül még az 1 Tesszalonika 4. és 5. verse, illetve a 4. rész 3. verséből van egy idézetem, amit nagyon szeretek, és ez nagyon segít nekem, hogy Isten akarata az, hogy megszentelődjetek. Isten nem akarja, hogy minden néni anyuka legyen, de hogy szent legyen, azt biztosan akarja. Hát ebben akarom magam gyakorolni, és ezt ajánlom az én fiatal testvérnőimnek is, mert azért jó elkezdeni időbe ezt, nem csak mikor már így ebbe a korba, amiben én is vagyok. És még többször felhozódott ma itt a cserép, hogy milyen törékenyek vagyunk, illetve a törékenység, vagy lehet ez is, hogy cserép, de lehet, hogy én folytattam tovább a gondolatot, hogy érdekes módon Isten házába is voltak ugye arany, ezüst, cserépedények, rendeltetése is volt neki, mert például a rézből volt a mosakodó medence. Ennek is nagy jelentősége van ma is, hogy a mosakodásnak. Mert ha nem mosakszunk, akkor ugye nem jó szag árad körülöttünk. De a kezünk az is olyan, hogy összepiszkolódik, hiszen azzal dolgozunk. Én is, ahol dolgozom, ne gondoljátok, hogy virággal dolgozni az olyan, hogy csupa álom. Nem csak azért, mert megszúrja néha a rózsatűv és a kezedet, hanem piszkos munka. Némelyikor úgy jövök haza, hogy eldugom zsebre a kezemet, hogy nehogy találkozzak valakivel, mert a körmömet is annyira beszennyezi. De a lábunkat is meg kellett mossák a papok, az Áron és fiai annak idején, mert tisztán kellett oda járulni. Tehát van nekünk mit dolgozni magunkon, illetve Istennek van mit dolgozzon velünk, mert mi magunkat nem is tudjuk megtisztítani. Aztán még az is érdekes nekem az edényekről, nekünk is vannak ugye a háztartásban különböző edények. Tudjuk, hogy amelyik értékes edény, azokat nem is használjuk, igaz? Ott hagyjuk a polcon. Nagy becsbe tartjuk nagymamától, vagy valakitől, vagy sok pénzt adtunk érte. És rendszerint azok pedig sokkal masszívabb anyagból vannak, mondjuk ezüst, azt ha használnánk, nem is törik. De a cserép, az törékeny. Na hát ez érdekes, hogy Isten ilyeneknek teremtett minket, cserepeknek. És annyira értékelt, elhangzott itt, hogy nem az edény formája fontos, hogy az illat anyag kijöjjön belőle, amit benne van. Hát nem. Nem így csak, nem is az anyaga. Mégis Isten annyira értékelt bennünket, hogy az ő fiát, Jézus Krisztus adta ilyen cserepekért, ilyen törékeny emberekért. Hát ezért nem tudok elég hálás lenni, és azt kívánom a testvérnőimnek, különösen a fiataloknak, akik lehet, hogy az én sorsomra jutnak, senki nem tudja, mit kap Istentől ajándékba, milyen sorsot, hogy ne ijedjenek meg, ha olyan anyukák lesznek, illetve olyan asszonyok lesznek, olyan nénik lesznek, hogy nem lesz gyerekük. Tényleg nem minden néninek van gyereke. Nem is kell legyen minden néninek gyereke. Mert ha úgy kellene, biztos nekem is lenne. De van Istenünk, aki nagyon-nagyon szeret. És adta értünk az ő fiát. És mikor nála leszünk, én azt gondolom, nem is fogjuk megkérdezni, hogy hát ez miért volt. Mert ott már nem lesz szükségünk. Ott egész más dolgok lesznek, addig meg csak töltsük az elménket az ő igével, és a mi szívünket hogy boldogan élhessük meg azt az időt, amit Isten kiszabott nekünk ezen a földön. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Csak egy pillanatra még. Ha úgy nem is, hogy gyermekeket neveltetek, de azért mégis nagyon sokat. Mert el kell mondjam azt, hogy azért is vagyok itt, mert Jucika a tanító volt a vasárnapi iskolában, és köszönöm. És Évike és Jucika egy testvérek, hogyha... Úgyhogy nagyon sok gyerek.
Igen, volt sok gyerekünk a gyülekezetbe, aztán még lehet, hogy még egy érdekes, egy olyan 4,5 éves munkám volt egyszer a férjemmel, amikor kipróbálhattuk, milyen szülőnek lenni. Igaz, hogy nem a mi gyerekeink voltak, de érdekes módon meg lehet szeretni a más gyerekét is. Úgyhogy ezért mondom majd, lehet, hogy valaki leendő anyuka, de ilyen gyereke lesz. Én sajnálom, hogy mostan már nem tudunk adoptálni gyereket, mert már olyan korban vagyunk, hogy nekünk hazafelé kell tartani, de a fiatalok ne sajnálják a testüket, a fáradtságot, mert a más gyerekét is lehet szeretni.
Egy újabb imádságot énekeljünk el együtt, légy te az első nékem, és utána pedig Márta nénit, és Sára testvérnő, Bódis testvérnőt kérjük egy bizonyságtevéssel.
Engem ez a téma. Az éjszaka úgy megébredtem, mint máskor is, és úgy megcsapott a sütemény és a kenyér illata, amit azelőtt nap sütöttem, illetve a tegnap délután a konyhából, és akkor úgy elkezdtem gondolkozni, hogy jó illatként a világban mit is árasztunk, mit áraszt a mi otthonunk. És hát egy pár gondolatot úgy szeretnék a testvérnőkkel megosztani, amit én így úgy átéltem, meg ahogy megértettem. Az otthonunk illatáról szeretnék egy pár szót szólni. Összeházasodik két fiatal, velünk is így volt, és berendezzük a lakást, és jó friss bútor illat van a házban. És úgy érzik az, hogy a jövőre készülünk, és akkor nem sokára, kinél hamarabb, kinél később, változik az illat, jön a gyermek illat a házba. Az édes, tejszagú, puderszagú, kisbaba, minden házban, ahol kisbaba van, érzik az illata. Nem, én most nem a szagáról beszélek, hanem az a kisbaba, amit mikor a kezünkbe fogjuk, az, hogy milyen aranyos és milyen jó illata van. És hamar változik ez, és nőnek a gyerekek, és jön a tinik illata. Hát a tini fiúk illata, arról most nem akarok sokat beszélni, az elhaigált cipők és zoknik, és ez inkább a szakkategóriába tartozik. Hát a lányoknál pedig inkább az, hogy a sok kipróbált, nem nekik való kozmetikai szer, ami olyan illat, amire semmi szükségük nincs, ilyen is van. De ez az életszakasz is hamar elmúlik, és akkor jön egy gyönyörű, és van, akinél több gyerek van, ez többször megismétlődik, mikor gyönyörű, teli van virággal a ház. Hát ez mondjuk a mennyegző lapja. Ez nagyon virágillatos, szép, és a lelkünk is, mintha virágban lenne olyankor, mind öltözve, és elmennek, elpakoljuk, kitakarítjuk, elküldjük a holmiukat. Mikor már az utolsó is elmegy, hát mi ezt a tavaly nyáron éltük meg, mikor az ötödik mennyegző után végig takarítottuk a házat, és még összeszedtük, ami holmia ott maradt az Izának, és akkor körülnézünk, és itt vagyunk ketten. És akkor jön az üres fészek illata. Na most az üres fészket milyen illattól töltjük meg, ez tőlünk függ. Mi ezt most gyakoroljuk. És nálunk ez élesbe megy. És van egy pár dolog, amitől szeretném magamat is, és a testvérei nőimet is, akik a hasonló helyzetben vannak, vagy esetleg lesznek, figyelmeztetni, hogy erre vigyázzunk, mert az nem illat lesz. Először is zárt levegő. Bezárkózunk. Aztán ebből lesz a dohos. Mikor már nem is vágyunk a friss levegőre. Nem fordítom le minden, tehát értsük mi azt, hogy mit értek én ez alatt, gondolom mindenki érti, hogy mikor dohos levegő van körülöttünk. Aztán ebből következik majd később, hogy öreg szag lesz, és aki tudja, sokan, akik öregeket gondoznak, az tudja, hogy az mit jelent, vagy olyan házba megy be, aki benn van, nem érzi ezt a szagot, nem érzi, és nem, hanem kellemetlen másoknak. És a besötétített ablak, tehát amikor elkezdjük sajnálni magunkat, bezárkózni, visszahúzodni a szolgálatba, én rám most már nincs is szükség, és hát értjük ezt, hogy mi jár azzal, mikor ketten magukra maradnak, és aztán van olyan, hogy aggódás, zsörtölődés, akkor egymásba kötekedés, tehát, és ez mind olyan dolog, amelyik rossz illatot áraszt nem csak a házas pár között, aki ketten marad, vagy aki magában marad, hanem a kirepült, eltávozott gyermekek irányába is. Ha azt szeretnénk, hogy a mi házunk otthon legyen, mint ma a csoportbeszélgetésben az egyik testvérnő mondta, hogy az eltávozott felnőtt unokák mindig hazamennek hozzá, és hogy milyen jó otthon lenni. Hát ha ezt szeretnénk mi is, hogy a mi házunk otthon legyen az eltávozott gyermekeink, és az azok családjának, és az unokáink részére, akkor változtassuk, illetve ne engedjük ide fajulni a mi házunkat, a mi otthonunkat, hanem a mi otthonunkba új illatokat hozzunk. Vendégváró illatot. Mikor vendéget várunk, akkor takarítunk, igaz? Én is várom holnap estére az egyik lányomékat, hogy jönnek haza. És azt a részt is a házból, amit már egy jó éve nem igen használ senki, vagy ritkán, hát azt is át kell takarítni, mert hiába nem jár benne senki. Ilyenkor takarítunk, tisztítunk, pucolunk mindent. Hazajönnek. Én arra azt szeretném magamnak is, és másoknak is, hogy ajánlani, hogy ne klórral pucoljunk, tisztítsunk. Tehát olyan tisztítást, olyan ne csak magunkat is, de őket is. Tehát, hogy mikor jönnek, akkor érezzék, hogy jó illat van, nem a kritizálás, nem a panaszkodás fogadja őket. Már megint mi van rajtad, már megint nem öltöztél fel jól, már megint... Na, szóval tudjuk, hogy miket lehetne mondani, de és ezt nem kell mondani, hanem én azt ajánlom, hogy, és azt szeretném, hogy a mi házunkban mindig frissen sült kenyér illata legyen. Most nem azt mondom szó szerint, hogy a frissen sült kenyér illata, de a frissen sült kenyér illata a szolgáló szeretetet jelképezi nekem. Azt, hogy tudják, hogy ha hazajönnek, akkor pihenni jöhetnek hozzánk, felüdülni jöhetnek. Van, aki most őket kiszolgálja, mert ők már otthon szolgálják ki a családjukat, de ne azt várjam, hogy jönnek haza, és akkor most nekem segítsenek ezt csinálni, azt csinálni, takarítani, hanem én szolgáló szeretettel tudjam őket fogadni. És... legyen az otthonunknak néha kamilla és házsfavirág illata. Amikor gyógyításra, amikor vigasztalásra, amikor egy kis kényeztetésre van szükség. Kapják ezt meg mi nálunk otthon. És ha úgy érezzük, hogy áporodott a levegő, vagy csak félünk is attól, hát akkor mit csinálunk mostanában? Van egy megoldás, mindenki tudja. Nagyon jó légfrissítőket lehet kapni. Légfrissítő mindannyiunk számára a lélek. A Szentlélek, aki felfrissít bennünket, és tudjuk árasztani az illatot tovább. Ezt a frissítő, légfrissítő, illatfrissítő lelket kívánom minden testvérnőmnek, akik itt megjelentünk.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek ezen a napon, bár nem volt tervem, igaz, de örülök, hogy mégis itt lehetek. Sok áldásban részesített az Úr. Hát nem készültem különösebb bizonyságtevéssel, nem is vagyok én nagy szónok, de azért szeretném elmondani azt, amit az Úr végzett az életembe gyermekkoromtól kezdve. Nem akarok hosszú lenni, ne ijedjenek meg a testvérek, de hát csak ott kell kezdjem, hogy én nem hívő családba születtem, otthon nem igen hallottam imádságot, Bibliánk nem is volt, és mégis az Úr valami nagyon csodálatos módon magához kecsegtetett, és gyermekevé fogadott, és oda szeretett, mert nem én kerestem, ő keresett meg engem. Oda szeretett az ő nyájához, megtaláltam a gyülekezetet gyermekkoromban már, és nagyon jól éreztem magam a vasárnapiskolában, 13 éves koromban az énekkarban, és így vezetett az Úr. Úgy is tudtam én, hogy minden jó van az életemben, mert hát megfelelek külsőképpen, mint a többi hívő fiatalok. Hát amennyit láttam, megéltem az életet, és jött a megújulás 59-60 elején, és rájöttem, hogy engem az Úr hívott el. Én nem csak azért vagyok, hogy hívő legyek, hanem az Úr tőlem többet vár. És akkor valahogy rám nehezített az Úr azt az életet, amit úgy éltem, hogy kívülről mindenkinek jó voltam, tetszettem, és megújított az Úr akkor. Megmutatta, hogy nem elég csak a külső hívő élet, hanem teljes belsőmben meg kell újuljak. Telt az idő, és az Úr rendelt egy hívő házastársat is. Férhez mentem, az Úr adott 3 gyermeket nekünk, és hát sok küzdelmek közt, mind ahogy akkor volt a helyzet, építés, munka, de jól voltunk. Ez az élet nagyon hamar véget ért. 10 év házasság után az Úr elszólította a férjem hirtelen halállal, és én ott láttam magamat egyedül. Úgy éreztem, hogy egyedül. Úgy éreztem, hogy most nekem is sokkal jobb lenne talán menni vele. De akkor megálltam, hogy hát az Úr engem ide helyezett, és ezeket a gyermekeket nevelni kell. Mikor megjött a szörnyű hír, hogy a férjem meghalt, pillanatok alatt történt ez, hát nem is a fekete ruha után gondoltam, hogy na most gyászba kell öltözni, vagy... hanem bementem egyedül a szobába, mintha most lenne, olyan jól emlékszek, kinyitottam a Bibliámat, és erre az ígére találtam rejá. Kezeinek cselekedetei, hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Megegyezheti akárki 111. Zsoltár 3.1-es és a 7. vers. Nagyon kedves íge ez nekem azóta mindig. És akkor megálltam, imádkoztam magamban, Uram, ha a te kezed munkája, hűség, hát ha ez a te hűséged, így szeret. És ha tökéletes a te kezed munkája, én nem tehetek semmit, hanem elfogadom. Ha ezt adtad, ezt fogadom el. Én akarok neked szolgálni ebben is, és most már adj erőt, hogy a gyermekiket, akiket rám bíztál, tudjam tovább nevelni. Ezt elfogadtam így elmében, szívemben. Na de múlt az idő, és hát mindenképpen meg akartam küzdeni vele, hogy a vigasztalást vegyem be, imádkoztam, hiszen mások is sokat imádkoztak, értem, éreztem. De azért annyi sok miért feltört a szívembe. És... nappal el voltam, mert dolgoztam egész nap a gyermekek közt, még varrogattam is. Nagyon el voltam foglalva, ment a munka. És na, mikor sokszor leültünk az asztalhoz, hát a hely üres volt, a férjem helye. Sokszor kimentem, és ne lássák a gyermekek, hogy nekem fáj. Már hát ők mit se tudtak még. A kis 8 éves, 5 éves és az 1 éves kisfiúka. És na így teltek a napok tovább, hetek, és akkor azon vettem észre, hogy én már nem is tudok enni, már mintha szorítnák össze a torkomat. És akkor kértem az Urat, Uram, mutass útat, mert nem fogom így tovább bírni. Nappal el vagyok, de eljött az este, nem tudtam egész éjjel aludni. Hát így nem fogom tovább bírni. És akkor olyan csodálatosan adta az Úr, hogy mindig rendelt testvéreket. Egy testvérnő ajánlott nekem egy könyvet, Nem tudom, ha ismeri valaki Rappard Dóra-nak az életrajzát, azóta is kerestem azt a könyvet, nem kaptam meg. Akkor még nem lehetett kapni, csak így kéztű, ha adott valaki egy könyvet. Hát ez a könyv nagyon drága volt nekem, olvasni különben is szerettem, és lefeküdtem, ott volt mellettem a kicsi villany, és olvastam, és egyszer beleálmosodtam, és akkor hamar leutottam a villanyt, és akkor elaludtam. És hát ez egy nagyon jó módszer volt. És akkor úgy mondtam is sokaknak, meg magamba is gondolkoztam, hogy nem elég sokszor, ha vigasztalást kérünk az Úrra, és mik az Úr akarna adni, lehet, hogy hát én ezt nem tehetem, mert nekem így kell, hanem akkor kell fogadjuk a vigasztalást. Na hát mondom, nem készültem különben, hanem így, ami eszembe jut, és a többek között még az jutott eszembe, hogy, és másnak is tettem bizonyságot, hogy hát úgy tartjuk meg, az ige is azt mondja, hogy a Jóisten, mikor az ember bűnbe esett, megátkozta, hogy arcád verítékével egyed a te kenyeredet. És akkor elmondtam soknak bizonyságtevésül, meg most is mondom, hogy a mi Urunknak még az átokjában is áldás van. Mert a munka áldás. És én ezt nagyon megtapasztaltam azóta is, mert hát azóta eltelt 41 év, mióta magamba vagyok, de még egy nap se unatkoztam. Mindig volt mit csinálni, és ez egy áldást jelent a számomra. A másik pedig az, hogy megtapasztaltam, és merem másnak is ajánlani, hogy amikor nehézségbe vagyunk, bajba vagyunk, akkor ne fogjunk magunk körül. Hogy jaj, ilyen nehéz senkinek nincs, mert ám jön a kísértő, még most is ennyi idő után, hanem nézzünk széjjel, és nézzük meg, hogy ki van még nehéz helyzetben. És ha valakiket látunk nehéz helyzetbe, és látjuk, hogy talán másnak még nehezebb, nem azért, hogy a más baján talán örülnünk, hanem akkor valahogy meg tudjuk azokat is vigasztalni, és magunk is látjuk, hogy hát nem csak én, hanem más is van még nyomorúsággal meglátogatva. Amikor magunkba maradtunk, volt egy keresztény asszony, református, hát az ő férje is hirtelen elment rá egy fél évre, és avval az asszonnyal tartottuk a kapcsolatot, sokszor elmentünk a sógornőmmel, aki most beteg, sajnos nem tud itt lenni, és meglátogattuk. És olyan nagyon jó hatása volt ő rá is, Mirejánk is. Mert ha mindig azt néztük, hogy milyen jó annak azok családba, egybe, milyen boldogok, segítik egymást, és na, nekünk meg milyen nehéz, mert mi csak magunkba vagyunk. Ez aztán lesújtott teljesen. De mikor láttuk, hogy másnak is van nehézsége, és azt megvigasztaltuk, akkor megvigasztalódtunk mi is. Egy másik alkalomka ugyancsak egy református asszonyt látogattam, megszerette az ígét, és szerette az Úr Jézust. Hát, mikor meglátogattam, hazamentem, elgondoltam, hát mennyi hálával tartozok én az Úrnak. Ugyanis az asszony ült az ágyon, nagyon meg volt dagadva a lába, és egyáltalában nem is tudta a lábát feltenni az ágyra, mert annyira meg volt dagadva, hogy hasadt inkább ki a lába, de nem tudta, hanem úgy ülve egész éjszaka, úgy ült éjjel-nappal. És hát akkor volt az első alkalom, mikor hálát adtam, hogy le tudok feküdni, és kinyújthatom a lábom. Addig nem jutott eszembe, hogy még ezért is hála jár. És nagyon ajánlanám mindenkinek, hogy ha az Úr enged meg nehézségeket, látogassunk meg másokat, betegeket, nehézségbe levőket, mert az Úr ezáltal minket is megelevenít, felerősít. Úgyhogy, hát röviden ennyi lenne a mondani valóm, hogy az Úr megtartotta az ígéretét, mert velünk volt, nehéz helyzetekben is soha egy nap nem volt hiányunk, eledelből, ruhából, gondot viselt. Csodálatos az ő kegyelme, azt mondta az Úr Jézus, hogy e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot, és tapasztalom. Sőt, a múlt héten úgy elgondoltam, olvastam a Jobb könyvét, a 21. részt is úgy különösen figyeltem, hogy Jobbnak is olyan nehéz volt megérteni, hogy sokan, akik azt mondják, hogy távozz tőlünk, Isten, nem is kell lesz nekünk, és mégis jól megy a sorok. Nehéz volt neki megérteni. De olyan jó megérteni, mikor magunkba az Aszáv szavaival is, mikor magunkba szállunk, hogy a mi helyünk kies helyre esett. És nagyon áldás ez, amikor eztet érezzük. Adja az Úr, hogy mindannyian legyünk hozzá hűségesek, és bízunk az ő kegyelmébe, azt kívánom. Nem tudom, még van itt egy kis versem, gondoltam elolvasom, de nem tudom, eltelt biztos nagyon az idő, ami elolvashatom, úgy hozzánőtt a szívemhez, régen már, és sokszor úgy még magamba is elolvasom, már abból kifolyólag, hogy jönnek a miértek, még most is. Sokszor látok olyan időseket, mint én vagyok, és ketten öregesen döcögnek, és akkor úgy megdobban a szívem, hát én is lehetnék így. És akkor nem lehet. Miért? Ó, hányszor tör fel, fájjon a kérdés. Uram, miért engedted meg ezt? Ha reményeink romjain állva nehéz lesz az élet kereszt. Összeroskadva felsír panaszunk. Uram, miért oly nehéz elét? Porba vergődünk, habár a lelkünk a magasba vágyott felét. Miért? Ó, miért? Százszor is hangzik, s mint a tőrök sebzik szívünket, hogy megöljék azt, ami éltet, jó atyánkba vetett hitünket. Elhát veletek tépelődések, lelkünk gyilkos rútférgei. Ha ideje jöjj, úgy megfogjuk életünk dolgait érteni. Kérdéseinkre majd választ kapunk, s látni fogja gyarló szemünk, hogy mindent úgy jól, amint intézte bölcs kezével szerető Istenünk, minden úgy jó. Csitulj hát szívünk, ha sorscsapások felkorbácsolják viharod. Panaszhang helyett fohászod szálljon, atyám, legyen meg akaratod. Gyermeki hittel, szent bízalommal, betelve itt bármi talál, annak, kik Isten szeretik, végül minden javokra vál. Adj az Úr, hogy így legyen. Köszönöm.
Majd követem, jól tudom, ő van velem, szívetek mindig itt, csak ő tudja az én utamat. Ó, ez fényes napsugár,
meggyőző ereje van. Erősebb a szavaknál, pillantásoknál, érzelmeknél és akaratnál. Az illat meggyőző erejét nem lehet elhárítani, mert az illat lélegzetünkkel együtt kerül a tüdőnkbe, betölt, elborít, és nincs ellenszere. Erzsike nénit kérem szépen egy rövid bizonyság.
Nagyon kedves volt ez az ének, amit most énekeltünk. Sok emléket idéz föl bennem. 32 évvel ezelőtt, amikor második kisfiunk, akit 10 hónapos korában Jóisten hazavitt, megszületett, vagy 6 hetet vele is kórházban voltam, és hát ugye a szülészetre, vagy oda nem jöhettek be látogatni, de a vajdahunyadi fiatalok úgy látogattak meg, hogy telefonon énekelték el ezt az éneket. Akkor hallottam először. Hát akkor nem tudtam még, hogy milyen a jövőm. Most se tudom a jövőm milyen, de azt tudom, ami eltelt. Valaki a reggel, amikor bejött, azt mondta, hogy rám csodálkozott, hogy mosolygok. Hát az egyik ének szavaival tudok erre válaszolni. Hála, hogy bennem csend lehet, és béke tölti szívemet. Sokszor a könnyek mögött is mosolyoghatunk, és békénk lehet. Vagy sokszor a mosoly mögött lehet bennünk fájdalom, és olyan mély fájdalom vagy keserűség, amit nem tudunk vagy nem akarunk megosztani. Annyi kedves dolgot hallottunk ma, illatról, illatozásról, virágokról, hogy szinte úgy érzem, hogy nem is kellene semmit mondanom, hanem hagynom, hogy kis Juhász Vilmos testvér egy rövid útravalóval engedjen bennünket haza. Megpróbálok nagyon röviden egy-két dolgot megosztani, mégis ami különösen hangsúlyossá vált számomra. Mondta Márta testvérnő, hogy minden családnak van egy illata. Gondolom, Benni fiam nem fog megharagudni, hogy ezt most elmondom, hogy én ezt különösen hogy tapasztaltam meg. 22 éve történt, 7 éves volt, első osztályba ment, és egyik nap hazajön és mutat egy zsebkendőt, hogy édesanyám, nem tudom, hogy a miénk, de az osztályba találták, kérdezték, hogy kié, és én megszagoltam, és úgy éreztem, hogy olyan az illata, hogy ez a miénk. Hát ő nem ismerte föl, hogy a miénk-e vagy nem, én megismertem, hogy a miénk volt. Vannak neki testi hiányosságai, de a szaglása nagyon éles. És egy zsebkendőt megszagolt, és felismerte, hogy az a miénk. A másik, ami eszembe jutott, az Éva és a Jucika testvérnő bizonyságtételei kapcsán. Ezt az idős nénit, akiről olvastam, nem ismertem, csak a történetet olvastam. Volt egy kedves hívő asszony, már nem tudom melyik faluba hol élt, és egyedül maradt. És elment egy gazdag hívő családhoz, hogy én amíg élek, szolgálok nektek, és befogadtok, eltartotok engem? Ó, nem, hát aztán ki tudja, majd ágyba kerül, gondozni kell, szó se lehet róla. Na nem baj, de tudjátok meg, hogy én imádkozom, s engem az Úr el fog vinni. Tovább ment egy szegény családhoz, ugyancsak hívő család. Én, ameddig élek, szolgálni fogok nektek, mindent, amit tudok, csinálok, befogadtuk. Hát, hogy ne fogadnánk? Hát, ahol annyinak jut egy tányér étel, hát jut a testvérnőnek is. Legyen itt nálunk egy kis ágy, egy kis szoba kialakult neki, mire a család felkelt reggel, már égett a tűz, melegedett a család, mindent hűségesen szolgált. Egyik reggel, mikor jönnek ki, nem ég a tűz. Mi történt? Az Úr hazavitte ezt a hűséges imádkozó asszonyt. Csak úgy álmában. Ne féljünk! idős napjainktól. Az Úr az övéiről gondot visel. Hogy kiről milyen formában nem tudom, de Isten megígérte, és ő hűséges Isten. Emlékszem volt, hogy férjemmel is beszélgettünk, és mondta, hogy hát nem nagyon kívánom azokat a napokat, hogy majd kelljen forgassatok, meg így gondozni, meg úgy gondozni, és mondtam neki, hogy Isten neked ígért valamit. Még szeminárista korában Dénes Ferenc testvértől kapott egy énekes könyvet, a Hithangos, és azt írta bele Dénes testvér, hogy életeden át tartson erőd, az áseri áldás. És mondtam neki, nézd, az Úr gondot fog viselni. Ez az ígéret is az Úrtól van. És valóban kedden még felállt, és szerdán Isten elvitte. Isten meg tudja ezt tenni. Az ő kezében van az életünk, és minden. Ahogy az illatozásról gondolkodtam, sok minden forgott bennem, de különösen a 139. Zsoltár és a 84. Zsoltár versei. Most el sem olvasom, de azt írja, hogy a síralom völgyén átmenve forrássá teszik azt. Erőről erőre jutnak, míg megállnak a Sionon az Úr előtt. Ilyenek a Krisztus illatú lányok, tini lányok, asszonyok, idősödők, egyedülállók. Köszönjük, hogy Éva olyan őszintén kimondta azt, amit én félek is kimondani, hogy hát idős lányok vagy, ahogy rég mondták, vén lányok. Ma már úgy mondják, szinglik. Ez a modern kifejezés. Hát mondjam azt, hogy nem kutya, hanem ebb. Nem tudom. Ugyanaz. De egyedülállók. De nem egyedül vannak, akinek van ura. És Isten kegyelméből én is elmondhattam már többször, hogy egyedül, de nem magányosan. Mert az Úr az én jó pásztorom. Ugyancsak Márta testvérnő mondta, hogy kirepült az utolsó, most már ketten maradtunk. Üres a fészek. De vannak, akik egyedül maradtak. Nem ketten. Azt gondolom, vannak egy jó néhány itt már, jó néhányan özvegyek. És akik nincsenek, minden lehetőségük megvan, hogy majd azok is legyenek. Nem bátortalanítani vagy ijeszteni akarok senkit, de a statisztika azt mutatja, hogy sokkal több az özvegy nő, mint az özvegy férfi. És ebben van egy isteni titok. Most nem kell erről tovább értekeznünk. De akkor sem vagyunk magányosak, mert van Urunk, és vele a szívünkben béke és csend lehet, és tudjuk, hogy hová vagyunk menendők. Láttunk ma sok szép virágot. Én úgy gondolkodtam az életünk különböző szakaszaira, melyik virág is jellemző inkább. Hát amikor kisgyerekeket látunk, érdekes, hogy bármilyen fáradtak és bármilyen terheltek vagyunk, mikor rád mosolyog egy kisgyerek, nem tudod, hogy nem mosolyog vissza. Valahogy mindig az jut eszembe, hogy ez a paradicsomi, az édeni mosoly, az a tisztaság, ahogy Isten megteremtette. Aztán nőnek azt mondják, hogy nő egyéb is bennük. De mégis a tizenéves lányok, a tinik úgy örvendünk a gyülekezetben, amikor látjuk, hogy vannak szépek, tiszták, jönnek be. Ugye? Fehérek. Nem tudom, hogy Jucika itt melyik virággal kire gondolt, amikor ezt a kompozíciót összeállította, de ő általában úgy szokta, hogy mindig meggondolja, hogy melyik virág mit jelent. Én egyet választottam ki, és azt enged, hogy mondjam el, a többit elmondod. Méghozzá vannak itt gyönyörű tubarózsák. Gyerekkoromban volt tubarózsa a kertünkben, és tudom, hogy nagyon-nagyon kényes volt. Olyan nehezen maradt meg, de olyan kellemes az illata. Én a szingliket a tubarózsához hasonlítottam, az egyedülállókat. Mert vannak nekik olyan különös szolgálataik és feladataik az Úrtól, amit más nem tud elvégezni. Itt még azon is gondolkodtam, hogy Isten olyan színessé tette a mi életünket, mondjam úgy társadalmunkat, erről már valamennyit hallottunk is, hogy vannak köztünk hátrányos helyzetűek is, mozgássérültek, süket némák. Vannak a társadalom peremére kerültek? Ti mitől hallottunk, lehető már hazament? Itt van, igen. A hajléktalanokról? Aztán vannak olyanok, akik talán évekig nyomják az ágyat, és gondozásra szorulnak. És úgy feltettem a kérdést, hogy ők vajon miért? Miért tartja Isten, hogy milyen az illatuk? És úgy valahogy úgy kaptam a Jóisten előtt választ, hogy tulajdonképpen nekünk van szükségünk rájuk. Nem annyira ő nekik maguknak. Amikor egy beteg olyan nagy beteg, Isten nem tartja egy perccel sem tovább, mint amíg a gondozóban valamit el akar végezni. Az illatát szebbé tenni, csiszolni. Vagy mikor ilyen hajléktalanokkal találkozunk, talán inkább eszünkbe jut, hogy hálát adjunk a kellemes otthonunkért. A békés családi légkörért, meg annyi-annyi mindenért. Sorolhatnám tovább. Az Úr sokszor a semmik és senkik által viszi véghez a maga munkáját. A lányoknak nagyon örültem, ahogy itt láttam. Vannak itt szép száma, de vannak, akik nem is tudtak eljönni, és egy kép jutott eszembe. A nyáron Isten kegyelméből megfordulhattam az ármisok és menoniták között is, Pennsylvaniában és az Egyesült Államokban, és azok a lányok, nők olyan gyönyörű, tiszták. Azzal a szűzi paradicsombeli tisztasággal, hogy szinte amíg végignéztem, együtt utaztam egyik kis városból New Yorkba vonaton egy ilyen családdal, 4 kisgyerek volt körültük, nem tudtam az életkorukat megállapítani, de 30 évesnél nem lehetett több sem az apuka, sem az anyuka, nagyon egyszerű, hosszú ruhában, szinte a lelkemet üdítette, pihentette, ahogy láttam azt a tiszta arcot. Hát a testlámpása a szem. Ami a lelkünkben van, azt tükrözzük. És azzal illatozunk magunk körül. És befejezésként, ami engem nagyon foglalkoztatott, a Márk evangélium a 14. részéből az első 9 vers, ezt sem olvasom el, most csak egy verset. Már hallottunk is erről, mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál vala, amint asztalhoz üle egy asszony méne oda, akinél alabástra medény volt, valódi és igen drága nárdus olajjal. Eltörvén az alabástromedényt kitölti azt az ő fejére. Ez 2 nappal húsvét előtt történt. Említette már Márta, hogy szét kell törjön az edény, hogy illat legyen körültünk. Én azon gondolkodtam, hogy mi a titka, hogy illatozzunk folyamatosan. És több mindent, sok mélységet látok ebben az igében, de most egyet említek többek között, a széttöretés. Addig nem jön ki az edényből az illat, amíg az nincs összetörve. Úgy tapasztalom, hogy Isten az ő kegyelméből megmentett, immár több mint 40 éve, de az ő útján haladva, sokszor kellett a szív összetöretés. Nem tudom ezt ki, hogy éli meg, ki, hogy tapasztalja meg, az én szívem kemény. És sokszor nagyon kemény harc volt, hogy őszintén bocsánatot tudjak kérni, de nem csak úgy szavakkal, hanem úgy, mint aki a szívem mélyében összetörtem, és láttam azt, hogy igen, össze kell törnöm. Nem is egyszer. Általában mindig a férjem volt hamarabb kész a bocsánatkérésre. De volt, hogy a Jóisten rajtam is megkönnyörült és elvégezte bennem. És biztosan ezt családban sokan megtapasztalták, milyen édes, milyen drága illata van, amikor férj-feleség együtt egy ilyen bocsánatkérés után imádkoznak, felállnak a térdeikről, megölelik, megpusztítják egymást. Ha kell a gyermekek előtt, olyan drága pillanatokat lehet átélni, hogy talán azt mondjuk, hogy az énekíróval lehet tapasztalni, hogy évről évre édesebb, ha össze tud törni a szívünk, ha nem az enyém kell legyen az utolsó szó, ha nem minden úgy kell történjen, ahogy én akarom, én mondtam meg, ki vagyok én, hogy ilyen fontos vagyok, és megtanulni Isten előtt, hogy meg lesz az nélkülem is. Meg lesz. a szív összetöretés fájdalommal jár, megalázkodással, de nagyon édes illata van. Jól áll nekünk, lányoknak, asszonyoknak, középkorúaknak, idősöknek, özvegyeknek, ha meg tudunk alázkodni, és Isten összetörheti a szívünket. És az ilyen összetört szívű, krisztusi illatot árasztó nőknek Isten ad olyan kegyelmet, hogy a Krisztus titkaiba belátnak, és időben tudnak szólni, és időben tenni. 2 nappal húsvét előtt törte össze. Ha később tette volna, lehet az Úr Jézus már kereszten lett volna. Időben a Krisztus illatú nők megérzik, hogy mikor szóljanak, mit szóljanak, hogy szóljanak, és mit tegyenek, és mikor tegyék. Sok mélység van még ebben az igében, most nem folytatom. Egy igeverset olvasok, az Efézusiakhoz írt levél 5. részének a 2. verse, ami garancia arra, hogy illatozhatunk, mert Krisztus is megáldoztatott. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul, az Istennek kedves, jó illatul. Kedves, jó illatul Istennek. És az egy olyan illat, a Golgota, a Krisztus áldozata, ami nem fogy el. A parfümök elfogynak, kifogynak. De az az életillat az egész földön árad azóta, és áradni fog, amíg a kegyelem tart. Egyedül tőlem függ, és tőled. Mennyire nyitom meg a szívem ezelőtt, az életillat előtt, hogy az összetört életű és szívű Krisztus betöltsön, szívem összetőresse, megújítassa, és a megszentelődés útján tovább vigyen. Kívánok mindenkinek áldott Krisztus illatú életet, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. Amen.
Kis Jutka testvérnőt kérem meg néhány szóra.
Mondhatom azt, hogy nagyon sok kedves nap van mögöttem, amit ebben az életben kaptam az Úrtól, és ezt a mai napot is oda szeretném írni. Olyan jó volt így együtt lenni ilyen családi légkörben, amikor annyi sok üzenetet kaptunk, olyan sok bátorítást adott az Úr itt nekünk, mert eljöttünk, mert meghívtuk Jézus Krisztust. Szeretnénk megköszönni a Szatmári gyülekezetnek, hogy megengedték, hogy ez a konferencia itt meg legyen szervezve. Köszönjük szépen a meglepetéseket, amiket itt készítettetek, az éneklést a lányoknak, amit olyan szépen alázattal végeztetek, a zongorista lánynak, csak tovább bátorkodjál, legyél jó példa többi lányoknak is, más gyülekezetekben is ebben a szolgálatban. Köszönjük szépen Anna Máriának azokat a sok igazságokat, szolgálatot, amit átadtál délelőtt nekünk, Mártának a délutáni szolgálatot, a bizonyságtevéseket, amikből annyit épülhettünk, gyakoroljuk ezt otthon, meg ott, ahol élünk, mondjuk el, hogy mit tett velünk az Úr. A kivetítést is köszönjük, akik ezt a szolgálatot végezték, és külön köszönjük azt, hogy a férfi testvérek olyan jó illatra hívtak bennünket fel az ebédlőbe, és mi ezt el is fogadtuk, és elfogyasztottuk, igaz, nem mindet, de nagyon jó volt, köszönjük szépen. És igyekezzünk otthon, hogy mi is a kis konyhánkban jó illatra hívjuk a gyermekeinket, a férjünket, és abban a szeretett légkörében, amit Krisztus tud adni nekünk egyedül. Én kívánom, hogy az Úr áldjon meg mindegyikünket. És a Nőszövetség nevében köszönjük még egyszer ezt a nagyszerű alkalmat, hogy itt lehettünk, az Úr áldjon meg a gyülekezetet, és minden testvérnő életét. Amen.
És akkor még egy utolsó idézet mára. Ne rohanj és ne emészd magad. Csak látogatóba jöttél, nem csak ide Szatmára, hanem erre a földre. Azért, Állj meg, és érezd a virágok illatát. Kérünk szépen.
Köszöntés, majdnem viszontlátása lesz most. Mindenkit köszöntök szeretettel, és egy pár ígéretet olvasok az Úr részéről a 147. Zsoltárból. Nem paripák erejében telik kedve az Úrnak, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat, dicsérd, ó Sion, a te Istenedet, mert erősekké teszi kapuid zárait, megáldja benned a te fiadidat. Békességet ad határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Örülök annak, hogy illatoznak a testvérnők, és az egyik kitűnő illat az maga a család, a gyerekek. És eljön az az idő, amikor már nem tudjuk se édesanyaként, sem tekintéként, édesapaként, erős karral, már nem tudjuk körülölelni gyermekeinket. Szeretném, ha úgy mennénk, hogy tudjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy megerősíti az árakat. Amit oda tettem és oda tettél, kedves édesanya, a családban, a beszéd, a gondolkozás, a cselekedet szintjén, azt a gyermek nem felejti el. És az ő lelke megígéri, hogy azt jó illatként gyümölcsre váltja. És azt a zárat az ördög munkája ellen megerősíti. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat! Szülőként, nagyszülőként, dédszülőként erősítsük ezeket az árakat, és mikor el kell menni, és elmennek gyermekeink, akkor fogózzunk meg ebben az ígéretben. Ő az, aki megerősíti azt, amit kimunkált bennünk, és megóvja, hogy a szél, a vihar, a világszele ne tépje le. Másodszorban nem csak békességet át határaidnak, megelégít a legjobb búzával. A legjobb búza az a csiraképes búza. Ami előkerült a Tutankhamon sírjából, a fáraó sírjából, évezredek után is elvetették, és kihajtott. Mert csiraképes volt. Ha jó illatot, a Krisztus illatát odaadtam, átadtam, és Isten lelke az, aki megőrzi a gyermekben, az tovább nő. Abba erő van. Az gyümölcsözőre fog fordulni. Feje tetejére állt a világ. És minden elönt. Szenny, mocsok, értékrendváltozás, minden. De Isten ígéje igaz búzaként gyümölcsöt hoz, csirázni fog. Az este egy hosszú bizottsági gyűlésen voltam, és akkor véget ért majdnem 11-kor, én siettem volna, de még kedvük volt az ima után beszélgetni az atyafiaknak, közeledett éjfél, és hát még én is álltam egy negyed órát velük, az udvaron is beszélgette. És utána mentem ki stoppolni. Oda jött egy fiatalember hozzám, azt mondja, hogy ha maga itt áll, én is magam mellé állok, mert tegnap itt álltam, és nem vett fel senki, de magával állok, hát ha felvesznek. És olyan rosszul éreztem magam, mikor megállt egy kocsi pár perc múlva, és oda ment, ahol én akartam, és csak engem vett fel. Szinte kedvem lett volna, hogy maradjak még ott, hogy együtt tudjunk menni, de azt mondja, tessék menni. És elmentem. Isten kegyelmet ad. A puszta jelenlétünk el. Adjunk reménységet az embereknek. Életcsirát. A puszta jelenlétünk el. Isten munkája ki bennünk. Nem kell sokat mondani. Nem kell sokat tenni. Néha egy mosoly, egy szó, egy kézszorítás, egy odaállás. Isten az, aki megőrzi határainkat, aki az ördög munkájának határt szab, és az ő ígéjén keresztül, az ő lelkének munkáján keresztül csirába és gyümölcsözőre fordul a termés. Menjünk, vessünk bátran Isten illatát hordozva és hirdetve. Amen.
Mi szívem.